Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma kezdődik a Sixtus kápolnában a konklávé, hogy megválassza Krisztus földi helytartóját, Péter apostol utódát, a 267. pápát. A konklávé óráiban, napjaiban az egyház és a világ tekintete Rómára figyel, és egy kéményre, mely mindegyikénél híresebb. Az ebből felszálló fekete vagy fehér füst ad a külvilág számára először hírt a pápa választás eredményéről. A pápa választó bíborosok szerda délután 4:30-kor vonulnak be a Sixtus kápolnába. Ezért az első füst este 7 óra előtt nem száll fel, közölte a szentszéki szóvivő Matteo Bruni. Csütörtök délelőtt 2 szavazási kört tartanak. Ha már az elsőn sikerül megválasztani az új egyházfőt, akkor a fehér füst 10:30 körül emelkedhet fel. Ha a szavazás eredménytelen, akkor újabb voksolást tartanak, és azt követően dél körül várható a füstcsík. Csütörtök délután 17:30-kor szavaznak, valamint este 7 óra körül. A reményről nyilatkozott Erdő Péter bíboros a konklávé előtt a Vatikánban tartózkodó Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájának és a Magyar Kurír csapatának. Elmondta, a szívemben valahol egy bizonyosság van. Most érzem a legjobban az előkészítő beszélgetések során, hogy sokan akarják, kérik a bíborosok közül is, hogy a Szentlélek működjön rajtuk keresztül is. Van az emberekben egyfajta hívő nyitottság. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek működését megérezzük a Sixtus kápolnában is. Hozzátette. Ferenc pápa adta ki a Szent Év jelszavát, a remény zarándokai. Erről is beszélgettünk sokat, remény. Mi egy remény nélküli világnak hirdetjük a reményt. Miért van ez a világ remény nélkül? Azért, mert pogány. Aki viszont reménykedik a szó krisztusi értelmében, az tudja, hogy a föltámadás nem csak Jézusnak az egyedi esete, hanem az embereket is a föltámadásra és örök életre hívja. Ezt kell nekünk a mai embereknek meghirdetni, mint reménységet, fogalmazott Erdő Péter bíboros prímás. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter benyújtotta a 2026. évi költségvetési törvényjavaslatot Budapesten az országgyűlésnek. A javaslatot Kövér László az országgyűlés elnöke vette át. Nagy Márton ismertette, a 2026-os év legfontosabb kérdése az, hogy Ukrajnába megy-e a magyarok pénze. A brüsszeli bürokrácia és az Európai Parlament többsége az európai országokat és Magyarországot is Ukrajna felfegyverzésére és támogatására akarja kötelezni. Aláhúzta, hogy a költségvetésben nem Ukrajnára, hanem a magyar családok támogatására fordítják Magyarország forrásait. A 2026-os költségvetés ezért háború ellenes költségvetés, abban a gyermekes családokat helyezik az első helyre. A Vox 2025 szavazás tétje óriási, mert Brüsszelben az emberek megkérdezése nélkül akarnak dönteni Ukrajna gyorsított uniós felvételéről, ami katasztrofális következményekkel járna Magyarország számára. Jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videó nyilatkozatában. Hidvégi Balázs emlékeztetett, javában zajlik az Ukrajna EU tagságával kapcsolatos szavazólapok kézbesítése. Minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező 18 év feletti állampolgár zárt borítékban kapja meg a szavazólapot. Érdemes tehát már most figyelni a postaládákat, bármelyik nap megérkezhet, fűzte hozzá. Ezzel kapcsolatban figyelmeztetett arra, hogy Ukrajna uniós felvételek katasztrofális következményekkel járna Magyarország számára. Azt állította, Ukrajna támogatása már eddig is minden magyar családnak közel 2,5 millió forintjába került. Az uniós csatlakozás pedig most újabb 4 millió forintjába kerülhet évente minden magyar háztartásnak. Végül az időjárásról. Főként északnyugaton, nyugaton és északkeleten szakadozhat fel a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet majd a nap. Másút nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de egyre kevesebb helyen eshet az eső. A Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős széllökések kísérik az északi szelet. a hőmérséklet napközben 11 és 16 fok között alakul. Ennél kissé melegebb, a kevésbé felhős tájakon lehet. Késő estére 8-14 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Radnóti Miklós. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. Édesanyja Grósz Ilona meghalt a szülés után, és Miklós ikertestvére is. Az apa, Glatter Jakab, újra nősült. Felesége Molnár Ilona szerető nevelőanya volt, aki egy Ágnes nevű kislánynak is életet adott. Mindketten azonban Auschwitzban lelték halálukat. Miklós 12 évesen vesztette el édesapját, s ezért rokonai nevelték, iskoláztatták tovább. Középiskolás korában ismerkedett meg szerelmével, Gyarmati Fannival, aki 1912. szeptember 8-án született. A magyar költészet hitvesi lírájának gyöngyszemeit köszönhetjük-e kapcsolatnak. 1930-ban Szegedre vették fel az egyetem magyar-francia szakára. Első kötete, mely 1931-ben jelent meg, az Újmódi pásztorok éneke címen, perbe fogták, de 8 napi fogházbüntetését a fellebbezés után felfüggesztették. 1934-ben tette le a bölcsészdoktori szigorlatot, majd 1935-ben tanári oklevelet szerzett. Már Hitler hatalomra jutásakor 1933-ban megérezte a veszélyt származása miatt. Tanárként nem is tudott elhelyezkedni. Elhatározta, hogy helytáll az életét veszélyeztető barbár erőkkel szemben, s a költészet erejével harcol és dokumentálja korát, szenvedését, rettegését és időnként fellobbanó reményeit. E lelki harcban Fanni segíti őt. 1936-ban a Járkály csak halálra ítélt című verskötetét adja ki, 37-ben Baumgarten díjat kapott, majd Lafontaine és Apolliner verseit fordította. A háború alatt többször hívták be munkaszolgálatra. Ebben az időben írta leghíresebb verseit, a 8 eklogát, melyekből követhető a kétségbeesés fokozódása. Egyetlen reménysugárba kapaszkodhatott, s ez Fanni szerelme. Megrendítő, hogyan tudott tökéletesre csiszolt versformákat, hexametereket alkotni a szenvedés közepette. Utolsó behívóját 1944. május 18-án kapja meg. A szerbiai bortáborában írja utolsó verseit. A német csapatok visszavonulásakor felszámolják a táborokat. Elterjed egy rém hír, miszerint a tábort két részre osztják, s aki a másodikba kerül, azt kivégzik. Aki az első csoportba kerül, az elkezdi menetelését a magyar határ felé. A költőnek sikerül az első csoportba kerülni, mégis ez okozza a végzetét. Ugyanis a második csoportban maradt foglyokat a szerb partizánok néhány nap múlva felszabadítják, s így ők maradnak életben. A költőt 21 végleg elgyengült raptársával együtt Abdán agyonlövik. A tömegsírt 1946-ban exhumálták, s ekkor találták meg zsebében a borinoteszt, melyben remek művek sorakoznak. Műfajai. Vergilius eklogáinak fordításakor Radnóti is 10 eklogából álló versciklus tervezett, de a halála megakadályozta ebben. Az ekloga műfaja párbeszédes pásztori költemény hexameterekben. A dialógus forma kiválóan alkalmas a benne lévő kételj vívódás kifejezésére. Szerelmi lírája. Szerelmi lírája azért olyan különleges, mert szinte mindegyik alkotása Fannyhoz szól, akiben szerető társat, feleséget, anyát, az élet értelmét találja meg. A Tétova Óda című vers azért olyan különleges, mert már a cím is oximoron, azaz ellentét a jelző és a jelzett szó között. Az óda dicsőítő költemény, mely görögül dalt jelent, latinul Carmen a neve. Ez a mű arról szól, hogy a költő talán képtelen kifejezni szerelmét méltóképpen. Esztétikai mércéje túl magas, talán nem tud megfelelni neki, mint ahogy Petőfi a Minek nevezzelek című versben erre az ellentmondásra építi költői bravúrját. Mindketten remekül oldják meg a maguknak feladott leckét. Radnóti e versben megfogalmazza megrendítő arszpoétikáját is. Mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgő és áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesültség a ház. A holttól cirmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. S még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap, mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres, vizes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajad kibomlik, szétterül, lobogvas elalszol. Pillát hosszú árnyal ebben, kezed párnámra hull elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcsvonal hűs tenyeredben. A Borinotes. A Borinotesben találták a következő verseket. 7. ekloga, levél a hitveshez, alarösers, razgernicák. A táborban írt művek közül az első a 7. ekloga. Ez nem más, mint Fannyhoz írt belső monológ. Remény és kételyek között vergődik, s mindent áthat az ellentét, az ellentmondás, a körülményeket, az érzéseket egyaránt. Itt mindenki egyformán szenved és ugyanabban reménykedik. A szenvedők sorsa azonos, mindenki fájdalmát átéli, és mérhetetlenül megveti azt a korszakot, mely így megalázza az emberi méltóságot.
Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már, ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva, féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éber lét útjára visszahulva, tudom, hogy az vagy, hitvesem, s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vadférfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hull rám.
Az Alarösers című vers címe Proust az eltűnt idő nyomában című regényére utal. A rendkívüli zeneiségű alkotás megrendítően idézi fel a múlt szép és elegáns pillanatait, a közös alkotás boldogságát, de ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Mindent szétdult a háború, ami szép és nemes volt. Radnóti, Alarösers. Régi szelédesték, ti is emlékké nemesedtek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal, hova csúszol a múltaki szapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó, zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok. Az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek, szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éj fedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc az ő ügyük ott lenn, s most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová, mindegy. Hova tűntek a bölcsborozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú, fiatal nők ajka körül szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj? Az a kocsma. A hársak alatt az az asztal. És akik élnek, még hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzói karánya kibomlik, s mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, s beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben, s idegen legelőkön alusznak. szeptemberében a németek a Bori központba indították a foglyokat a szovjet előrenyomulás elől. E menetelés nehézsége jelenik meg az Erőltetett menet című versében. A művet Nibelungizált Alexandrinban írta, mint Vogelweide az Ó jaj, hogy eltűnt minden című alkotását. Az egész vers, az Erőltetett menet, belső monológ, négy mondatból áll, és minden sor közepén erőteljes cezúra, sormetszet található, mely szimbolizálhatja az előttük álló kanyargós utat is. Itt a bizakodás és a remények teljes feladása áll szemben egymással minden lépésnél. Erőltetett menet. Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárnyemel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem mer. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még, s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez öngne, míg hűl a szilvalekvár, s nyár végi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, és árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. A Razlednica szerbül képeslapot jelent. Itt a költő a menetelés állomásairól ad hiteles pillanatképet. A türelem már tényleg halált virágzik. A német mondat jelentése, ez még felugrik. Majd eldördül a második lövés barátjának, Lorsi Miklósnak halálát okozva. Radnóti tudja, hogy az ő sorsa is így fog beteljesedni. Razgednicák. Első. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul, a hegygerincre dobban, majd tétovás lehull, torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl, sörényeség szalad. Te állandó vagy bennem-e mozgó zűrzavarban, tudatom mélyén fény lesz örökre mozdulatlan s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál, vagy korhat fának odván temetkező bogár. Második. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyáj. Harmadik Razgednica. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek. A század bűzös vad csomókban áll, fölöttünk fú a förtelmes halál. Negyedik. Mellé zuhantam, átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr, ha pattan. Tarkólövés. Így végzett hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan, halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. sárra kevert vér száradt fülemen. A megközelíthetetlenség legzavarba ejtőbb példányának láttam Fannit. Okos lány volt, őszintén érdekelte nem csak az irodalom, de minden műveltséganyag, s közben elegáns, sőt tündöklően szép leány is volt. Mégis, ahogy bájos szemöldökét felvonta, ahogy a száját keserédes kifejezéssel csücsöríteni tudta, valahogy úgy, mintha biggyesztené, az embernek mindig az volt az érzése, hogy valamilyen illetlenségét kap tőle megrovást, amit egyébként néha szóban is közölt, írta Vas István a ma 100. születésnapját ünneplő Gyarmati Fanniról, Radnóti Miklós feleségéről, a kiemelkedő tanárról, aki egész életében kerülte a nyilvánosságot, nem vállalt közszereplést, magánemberként őrizte férje emlékét. Fanni 1926 őszén ismerte meg Radnóti Miklóst, Radnóti 17 éves, Gyarmati pedig 14 éves volt, és ugyanahoz a tanárházaspárhoz jártak matematika órára. A kezdeti diákszerelemből végül házasság lett, és az utolsó menedék a halálba menetelő költő számára. Egyik kedvenc versem a Mint a Bika című. Úgy éltem életem mostanáig, mint fiatal bika, aki esett tehenek közt unja magát a déli melegben, és erejét hirdetni körbe rohangat, s játéka mellé nyálából ereszt habos lobogót, és rázza fejét, és fordul, szarván a sűrű, repedő levegővel, és dobbantása nyomán gyötrött fű, s föld fröccsen a rémült legelőn szét. S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén, és fölszagol a levegőbe. Érzi, hogy a hegyi erdőkön az őszbak megáll, fülel és elpattan a széllel, mely farkas torda szagát hozza sziszegve, fölszagol, s nem menekül, mint menekülnek az őzek. Elgondolja, ha megjön az óra, küzd és elesik, s csontjait széthordja a tájon a horda, és lassan, szomorún bőg a kövér levegőben. Így küzdök én is, és így esem el majd, s okulásul késő koroknak csontjai mőrzi a táj. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ágas, remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett érkép? Gyárat, svad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát, az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte ás üzen. Piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. Ím itt kő, de föntről kő se látható, nincsen műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem. világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ér hazánkra újból a béke ujja. S folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat, borítsd ránk vérrasztó éji felleg.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a citera, a tambura, a koboz, mint rég nem látott rokonok találkoznak a pengetős trió muzsikájában, és bőven van mit megbeszélniük egymással. A zenekar tagjai rokonhangszereket szólaltatnak meg. Programjuk mégis rendkívül egyedi, amelynek alapja e három hangszer, eddig jószerével ismeretlen együtthangzása. A pengetős trió repertoárjának alapja az autentikus népzene, amelyet nyitottan, kreatívan és alázattal gondolóira, formál saját képére. Muzsikájukat a virtuozitás, innováció és tradíció egyaránt jellemzi. A koncertezés mellett hangszerbemutatóval egybekötött gyermekműsorokkal, az óvodás és iskolás korosztályhoz élményszerűen juttatják el a magyar népzenét. A Budapest Főváros Bartók Tánc Együttessel közös projektjük által számos óvodában és iskolában mutatták már be ismeretterjesztő népzenei, néptáncos műsorukat. A tagok mindhárman elkötelezett hívei és művelői a magyar népzenének. Rendszeresen játszanak hazai és külföldi színpadokon, illetve oktatják az autentikus magyar népzenét. Berta Alexandra, junior primadíjas előadóművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékének óraadó tanára. Csenki Zalán, junior primadíjas előadóművész, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékének óraadó tanára. Horváth Bálint, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékének hallgatója. Mai műsorunkban a pengetős trió felvételeiből válogattunk önöknek. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
Én is abból vizet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Pengetős Trió repertoárjából készült összeállításunkat hallották. A műsort Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően Könyvjelző című műsorunkban Ferenc pápa Remény című önéletrajzi művéről hallanak beszélgetést. Ezt követően Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadása szól. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján a múlt szombati égbolt figyelő napra látogatunk, majd Feli Mavet Baglyok a családban című írásának 10. része hangzik el. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján először az Antarktiszról hallják dr. Kubassek Jánost, az Érdi Földrajzi Múzeum nyugalmazott igazgatóját, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Örkény Istvánról szóló eszéjét. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. Ezt követően Hitvalló című műsorunkban a Szentírásról beszélget Kassa Boglárka hitoktató tanítványaival. 16 órakor gazdasági magazinunk azért értékadó szól az adás tartalmából. Egymás segítése és a kölcsönös bizalom, erről is szó volt a Nobel-díjas Karikó Katalin és kutatótársai beszélgetésén. Egész évben megvásárolhatók az Egri Vár borának választott nedők. Nem csak egy hely, a Kultúra helyi központja a Vigadó kisújszállási eset tanulmány címmel írt tanulmányt a település kulturális életéről, és ebben a Vigadó szerepéről dr. Kovács Tribor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa. Rövid ajánlóban őt hallják.
Én a kultúrát a legtágabb értelmében értelmezem az ő munkásságuk nyomán is, tehát nem csak annyi, hogy zene, tánc, mozi, film, népművészet és a többi, hanem az UNESCO, amit a 80-as években a mexikói nyilatkozatban megfogalmazott, a kultúra az, amit az emberiség a természethez hozzátett. Nyilván én itt a pozitív oldalát tekintem, nem a műanyag szemét és a többi hasonló, mert az csak elvett. Ki hogy állítja be, hogy sajnos, vagy ki úgy, hogy szerencsére, egy olyan világban élünk, ahol bizony pénzről beszélünk, pénzből élünk, és hát egy településnek, ha vannak kiváló adottságai, akkor azt használni kell.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Boldog Gizella életéről emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban Büki Gáborral, a Miskolci Honvédes elnökével, a fia Ádám által szervezett olimpiai kvótáról, sífutásról és a jelenről és Ambruskó László alelnökkel a múltról beszélgetünk. A műsor egyik érdekessége, hogy Reimann Zoltán Miskolcváros civil referense lesz Molnár András kérdezőtársa. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Miskolci Páli Szent Vince szeretett szolgálat elnökével beszélget a szerkesztő Farkas Erzsébet abból az apropóból, hogy május 1-én Miskolcváros napján Pro Minoritate díjba részesült a szervezet. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján előbb a papi hivatás elfogadásáról Szabó József Miskolc diósgyőri plébánost hallják, majd dr. Versegi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja arról beszél, hogy Szent Teréz és Szienai Szent Katalin hogyan tanít bennünket imádkozni. A 20 órai sávban előbb Szabó Magda Pilátus című regényének 27. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény-könnyű zenei műsorunkkal jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Legyen úgy, ahogy most nem lehet, csak most legyen, még egyszer mond ki a szót, és mondd a nevem. Legyen úgy, ahogy most nem szól.
mögött fújhat a szél. Ha balra nézek, fixik a nap, és keleten kér.
Itt voltam, és itt is maradok, bárhogy is lesz. Fázom, mert rossz lett az idő, de eljön a nyár, majd újra veled legyen úgy. Ahogy most nem lehet, álmodj tovább. Még egyszer mondd ki a szót, és add a kezed.
Legyen úgy, ahogy most nem szabad. Jöjj, kedvesem! Még egyszer hallanám, még egyszer a hangot, ha mondanád, hogy sohasem félsz. Az lenne jó, ha mindenki egy él, egy mindenki él. Repüljön innen messze a felhő, ragyogjon újra fentről a nap. Lássam újra azt, aki voltál, és azt, aki vagy.
Legyen úgy, ahogy most nem lehet. Legyen. Még egyszer mondd ki a szót, és mondd a neved. Legyen úgy, ahogy most nem szabad. Zöld szemem kék. Így volt ez, és ezután már így marad.
Ha előttem van éjszak, azt látom.
A hátam mögött fúj a szél.
Ha balra nézek, fixik a nap,
és keleten kér. Itt voltam, és itt is maradok, bárhogy is lesz.
Bárhogy is lesz.
Fázom, mert rossz lett az idő, de eljön a nyár, majd újra veled legyen úgy, ahogy most nem lehet. Még egyszer mondd ki a szót, és add a kezed.
Legyen úgy,
ahogy most nem szabad. Jöjj, kedvesem!
Még egyszer mondd ki a szót, és mondd a nevet.
Legyen úgy,